A befelé jövőt a stúdióban, a rádióban hallottam, hogy a jövő héten már az influenza járvány elleni oltást beadathatja magának, aki úgy gondolja. Nem éppen ennek kapcsán, de a járványokról fogunk beszélgetni dr. Kaproncai Katalin orvostörténésszel, a Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár és Levéltár könyvtár vezetőjével. Jó reggelt kívánok, ez itt Sokolom.
Jó reggelt kívánok!
Mondja, ez az influenza járvány, ez nem egy kicsit felfújt, hogy most már itten októberben beadatja magának az ember? Azt általában csak január-februárban szokott itten dúlni.
Hát nézze, az oltásra kapcsolatosan nyilván az az elképzelés, illetve hát az a tény, hogy bizonyos védettségnek ki kell alakulnia. Én ehhez a részéhez nem tudok hozzászólni bölcsész lévén, de bizonyára ennek megvannak az orvosi okai, hogy miért kell ennyi idővel előtte beadni az oltást.
Ugye az volt az érzésem, amikor olvastam, hogy erről fogunk beszélgetni, hogy valahogy most minket itten Közép-Európában megkímélnek a járványok, de ez nem mindig volt így, azt gondolom, legalábbis a történelmi tanulásaimnak emlékeképpen.
Hát nem, mert ugye régen a kereskedők azután a különböző hadmozgások kapcsán hozták be Európába a különböző járványokat. Ugye tudjuk, hogy a nagy járványokat, például a pestist, a kolera, az mindig a keleti oldalról támadta meg az országot, tehát Magyarország vonatkozásában, a magyar terület vonatkozásában mindig Erdély volt a legveszélyeztetettebb terület. A pestis az általában onnan tört be az országba, illetőleg a tenger felől, ahol a különböző távoli vidékekről beérkező hajósok, kereskedők hozták magukkal a fertőzést, a fertőző anyagokat.
Mondja, ahonnan hozták? Ott is dúltak a járványok, vagy ott valahogy, hogy hozzászokott az emberek szervezete ahhoz a betegséghez, és tudott ellene védekezni, és csak ahova érkezett?
Hát nyilvánvaló, hogy valamiféle járvány ott is volt, de egyrészt ugye a hírközlés akkor nem volt még ilyen, mint manapság, tehát nehezebben, lassabban jutottak el a hírek, hogy mondjuk Közép-Ázsiába dúlapest is járvány, vagy valahonnan tengeri parti vidékekről ritkábban vagy lassabban jutott el az információ. Másrészt pedig, ahogy mondta, ott a lakosság jobban hozzá volt már edződve, immunitást szerzett, mert hiszen egymást követték például a pestis járványok. Ha a pestisnek a történetét megnézzük, hát végig vonul az egész emberiség történetén, hol itt, hol ott ütötte fel a fejét, hol kisebb, hol nagyobb mértékben. Tehát nyilvánvaló, hogy akik azon a területen éltek, bizonyos idő után immunitást szereztek. Hát ugye, ha most belegondolunk abba, hogy az ebola, hát aki ott él, bizonyos fokú immunitása neki is van. Nem olyan, mint egy európai ember, aki találkozik a kórokozóval.
Mondja, lehet, hogy nem vagyok egyedül azzal, hogy én nem tudom pontosan, mitől járvány a járvány. Tehát, hogy mikor nevezünk egy betegséget járványnak?
Hát amikor egy rövid időn belül egy régióban nagyon nagy a megbetegedéseknek a száma, ugye akkor már járványról beszélünk, na most vannak regionális járványok, és van ez a bizonyos pandémia, ugye a spanyol náthára is ezt a kifejezést szokták alkalmazni, amikor világrészeken is halad a járvány, tehát felüti a fejét Amerikától kezdve Távol-Keletig mindenhol.
Mondja, a járvány kutatásának mi a módja? Tehát ugyanolyan leírásokat csinálnak róla, mint mondjuk a meteorológiáról, hogy visszamenőleg meg tudják mondani, hogy 50 éve milyen időjárás volt, ez a járványra is igaz? Tehát ez...
Így igaz, mert hát ugye mindig visszatérünk arra, hogy már az ókoriak is, meg a középkorban is, tehát azokból az időszakokból különböző történetírói beszámolók ból szerzünk tudomást, hogy milyen járványok voltak, illetőleg egyéni feljegyzésekből, memoárokból, naplókból, tehát ezek mind tartalmazzák ezeket a bizonyos leírásokat, és aztán a 18. századtól van az itt a Habsburg Birodalom területére gondolok én, amikortól életbe léptették ezt a bizonyos megyei és városi főorvosi rendszert, amikor egy-egy orvosnak kötelességévé tették azt, hogy évenként beszámolókat írjanak a helytartó tanács számára, és ezeknek a beszámolóknak tartalmaznia kellett azt, hogy milyen betegségek fordultak elő, milyen nagyságúban fordultak, milyen létszámban betegedtek meg az emberek, tartalmaznia kellett a terület természeti viszonyaira vonatkozó leírásokat is, értem ez alatt, hogy fel kellett neki deríteni a területen lévő gyógyvizeket, lehetőségei szerint analizálni kellett, hogy az mire jó. Ekkor indultak meg a gyógyvízkutatások, aztán ugye meg kellett neki ismerni a régiónak a flóráját, tehát hogy milyen gyógynövények vannak, amit ő fel tud használni, és tehát az ilyen, hogy földrengés volt, hogy nagy szárazság volt, vagy esős időszak volt, ami mind-mind hatással van a különböző betegségeknek a kialakulására. Tehát a dolognak ez a része az orvosi klimatológiának, illetve az orvosi földrajznak, ahogy szokták nevezni az orvosi földrajzot, tehát egy-egy területre jellemző betegségeknek a kialakulását lehet ebből megállapítani. Tehát mondjuk ezekből a forrásokból tudunk ismereteket szerezni a járványokra.
Mondja, még egy utolsó kérdést engedjen meg, hogy ez csak egy történeti érdekesség, vagy a mai orvostudomány az orvoslásban is használja ezt a történetiséget?
Hát mondjuk bizonyos tapasztalatokat le lehet belőle szűrni kétségtelenül, mert ugye éppen pont ez a klimatológia meg orvosi földrajz, ez például ma is létező fogalmak, és ma is odafigyelnek arra, ugye hát az orvosi földrajznál például, hogy kiemeljem azt, hogy a mocsaras vidékeken ugye a maláriának a terjedése, tehát akkor oda kell figyelni arra, még ma is, hogy ahol ilyen területek léteznek, ott lecsapolják, mert hogy a szúnyogok, amelyek tenyésztik a betegséget, ott tenyésznek. Tehát mindenképpen a tapasztalat az egy-egy tudomány területén domináns, hogy így mondjam.
Köszönöm szépen, hogy ezen a viszonylag hajnali órán beszélgethettünk önnel.
Szívesen, és köszönöm.
Kedicsókolom, viszont hallásra.
Pont mindannyiuknak.